Ide tartozik az ivóvíz program befejezése is, a maga 37 milliárdjával. Ez is egy olyan program, ami nem csak Békés megyei településeket érint, hanem a környező megyéknek a velünk határos települései is részesültek ebből a programból. Ez már ugye átadás lezárás során is elhangzott, hogy egy olyan hosszú távú, több évtizedre szolgáló beruházás, ami egészséges, elérhető áru és jó minőségű ivóvízet hosszú távon biztosít a megye polgárainak. Tehát ha az infrastruktúrális oldalt nézzük, ugye az egészséges ivóvízünk van, úgy néz ki, hogy a hulladékgazdálkodás területén is megoldásra kerül sor, még az idén vagy a jövő év legelején nyugvópontra kerülnek a viták, és valóban elkezdhetjük a szelektív gyűjtésen alapuló válogatóműben és minél kevesebb lerakással járó hulladékkezelést. Ez is egy 14 milliárdos beruházás van, aminek a befejezése ez év végére, jövő év legelejére várható, tehát a hulladékkezelés, az ivóvíz program, ugye a szennyvíz program az befejeződött, most jön az útépítés, a vasútépítés az tekintve még a Békés Csaba lökösházi szakaszt 1-2-3 éven belül megvalósul, és ugye még a repülőtér fejlesztés is szerepel a modern városok programba. Tehát ezek az infrastruktúrális elérhetőséget, vagy nekünk a piacok elérhetőségét javító beruházások befejeződnek, és ahogy az elején beszéltük a miniszterelnöki látogatás mottóján, hogy a lehetőségeink azok meg lesznek, hogy tudunk-e élni velük, az már rajtunk fog múlni. Sportterületről ejtettünk szót, helyi vonatkozásban ugye öröm a röplabda csapatunk sikeres szereplése, női röplabda csapatunk már nem először, és reméljük nem utoljára bajnokként és kupagyőztesként is köszönhetjük, és ugye itt is majd az úszoda megépítésével és az új csarnok és a régi felújításával olyan körülmények közé kerülhetnek, ahol az úszók is és az összes terem sport képviselői egy korszerűbb, egy új, rendezettebb és minden szempontból kielégítő létezik. Esikményeket fognak egy-két éven belül kapni. Oktatás területén a főiskolának a további sorsa úgy néz ki, hogy megoldódott. A 2013 óta tartó tárgyalások, különböző variációk átvizsgálása után nyugvópontra kerül. Szerintem egy-két hónapon belül ez is nyilvánosságra kerül, és bejelentik, hogy hogyan tovább. Egyelőre még részletkérdések tisztázása van, és azért nem akarok még beszámolni eredményekről, de lesznek és pozitív eredmények. Tehát a lényege az, hogy hosszú távon marad felsőoktatás Békés Csabán, és ez a lényeg ennek a módjáról, mikéntjéről, milyen szakterületek lesznek, erről a szakma még egyeztetés dönt, akkor utána nyilvánosságra kerülnek a adatok, tehát az oktatásban szerintem a középfokú oktatásban akár a szakmai, akár a gimnáziumi területen jól állunk, a létesítményeink jók, ugye kollégiumi felújítási programok is futnak ezzel egy időben, az átkerülő állami tulajdonba kerülő, vagy kezelésbe kerülő intézményeknek a fenntartási részei rendben vannak. A pedagógiai munka szerintem rendben van azzal az országos vitával együtt, ami most ugye folyik, hogy hogyan tovább. Itt talán annyit érdemes megjegyezni, hogy amikor beszéltünk a pedagógus sztrájkokról, ugye akkor elhangzott, hogy legalábbis az én részemről, hogy én egy dolgot nem látok, hogy a gyerek érdekei hol vannak, és most kezdenek ezek visszaköszönni, ezek a kérdések, hogy rendben van, mindenkinek vannak egyéni problémái, hiszen a pedagógus is a piacon vásárol, és vannak egyéb problémák is, csak azért nem szabad elfelejteni, hogy a jövő szól ez az egész dolog, és a gyerekeinkről, és azok tudásáról, és hogy milyen lesz majd 2017-8-9-10 és így tovább a gyerekeink felkészültsége, hogy azoknak a kihívásoknak meg tudnak-e felelni. Talán nagyon röviden és nagyon vázlatosan, foltszerűen, és nem biztos, hogy a teljesség igényével emeltük ki, talán az összefüggések a nemzetközi, a magyar országi és a Békés megyei helyzetet talán így lehetne összefoglalni 16-ról.
Még arról kérdezném egy picit, képviselő úr, hogy az Európai Uniós pályázati ciklusban is azért egy elég jelentős időszak volt most ez a 2016-os év. Erről mit lehetne elmondani, hogy állunk a pályázatokkal, akár Békés megye, akár Magyarország tekintetében?
A 2007-13-as időszaknak talán annyit, és szükséges is levonni tapasztalatként, mert hogy a zárás, és azért kerül hogyan kerül a csizma az asztalra című kérdés, mert annak a lezárása még 15-16-re pénzügyi, ugye közismert ez az N+2-es szabály, hogy az zárást követően még 2 évig pénzügyileg, gazdaságilag teljes mértékben lezárnak egy-egy projektet, és ez ugye még áthúzódott 15-16-ra is, és nem szabad figyelmen kívül hagyni, mint ahogy ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter Lázár János miniszter úr is közölte, hogy egy külön parlamenti vitanap lesz, mint negyedévenként kapunk beszámolót fejlesztési biztosok a helyzetről és az állásról, de egy átfogó 7-13-as éveket értékelő, lezáró parlamenti vitanap még várható. Ez azért érdekes és szükséges, szükséges, mert nyilván tanulságokkal szolgál, és ezekbe a csapdákba még egyszer nem szabad belesétálni a 14-20-as időszakban is. Nyilván ezeket már leszűrve és felhasználva alakították ki a 14-20-as programot. Tehát a tanulságokról nagyon röviden annyit, és aztán ahogyan állunk, hogy a 7-13-as időszak pénzügyi vonatkozásokban 105%-ra teljesült Magyarország. Ez kicsit furcsa, de túl lett tervezve, mert hogyha bármilyen projektben ugye volt itt aszfaltvita, meg nem tudom még milyen viták, ugye, hogy visszatartottak bizonyos pénzeket, de ezek tisztázódtak, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy teljes mértékben a 7-13-as keretet Magyarország lehívta. Ez nem így volt, 2012-13-ban még 60%-os lehívási százalékon jósolták a londoni elemzők, szokták mondani, ugye a moszkvai elemzők helyett most már a londoni elemzők léptek be, és ennek az volt az oka, hogy utána a miniszterelnökség magához vonta a bonyolításokat, és egyszerűsített és megszüntetett közbenső lépcsőket, így egy az egyben voltak kapcsolatban a pályázók a támogatóval, és ez felgyorsította ezeket a dolgokat. Nyilvánvaló, hogy roham léptekben kellett megoldani ezt a kérdést, és hogy voltak olyan dolgok, aminek a következményei le lehet szűrni tanulságként, és ez, ahogy említettem, a 14-20-as projektben szerepel. A lényeg, hogy a rendelkezésre álló keretet lehívtuk, kialakult egy új rendszer, amiben a értékelések, a támogatások eldöntése, ez kialakult. Ez most jól áll, körülbelül időarányosan, mert ugye 2016 júniusáig kell lekötni a szerződéseket, tehát a 14-20-as időszak szerződési állományának június 30-ban le kell fedni a kereteket. Ebben sok-sok pályázat megjelent. Az, ami újdonság talán a korábbi évekhez képest, hogy 60%-nyi kis- és középvállalkozóknak ennek a uniós támogatásnak le kell fedni a kisvállalkozások pályázataival. Ennek az előkészítése folyik, mert nyilván itt egy olyan kör pályázik, aki ebben nincs igazán otthon, de segítségekkel, Széchenyi programirodával, egyéb segítséggel ez működik és megy. Arányosan jól állunk, tehát a meghirdetett pályázatok kibocsátása már olyan 70% körül van, és folyamatosan fog menni, még két ünnep között is fognak megjelenni pályázatok. A tanulságai talán, amit érdemes levonni, az, hogy mint egy 1000 milliárd forint nyit az ilyen, hát csúnya szóval szoktuk ezt használni, hogy mágusok, esőcsinálók vittek el, tehát ezek a pályázati írók, akik közbenső szerepeket vállaltak, néha lobby szerepet is, és nem mindig tisztességes eszközökkel tették ezt, ez megszűnt. Korlátozva van minden nem kiviteli célú vagy pályázati célú összeg, tehát kisajátítás, jogi tanácsadás, nyilvánosság nagyon minimális, 1-2%-os mértékben tisztázva van, hogy annyit lehet elszámolni egy pályázaton belül. A pályázat elbírálási rendszere is változott. Ez egy picit talán kívülállók számára bürokratikusabb lett, de annyit nagyon röviden, hogy két bíráló kapja meg, akik ugye bejelentkeztek és szakértői névjegyzékben szerepelnek, hogyha a köztük lévő bírálati pontszámok között 30%-nál nagyobb eltérés van, akkor egy harmadik kapja meg, de úgy, hogy ők nem tudnak egymásról, sem a véleményeket, sem az indoklásokat nem látják. Ez a miniszterelnökségnél fut össze, és a NGM is bonyolítja az ügyet, tehát hogy két rész van a bonyolítás, de nem tudnak egymásról ezek a szakértők, és akkor kirendelnek egy harmadikat. Ez néha látszólag lassítja a pályáztatási, elbírálási folyamatot, de az szükséges ahhoz, hogy átlátható és független kívülállók ítéljék meg a pályázatoknak a valóságtartalmát és támogathatóságának a mértékét, úgyhogy ez folyik ez a dolog. Hát olyan 6500-at meghaladó pályázat van most bent, csak a top programnak, a települési operatívra ebből 1500-1600 van, ezért van egy pici csúszás ebben a bírálati szakaszban, mert hogy egy kicsit bonyolultabbá idézőjelbe vált, de átláthatóbb és nyilvánosabb lett ettől a bírálat. Ha ezek megtörténnek, akkor folyamatosan a településfejlesztési operatív programok és területfejlesztési operatív programok jönnek ki folyamatosan. Ez érint minket közvetlenül, és a többinél szerintem olyan könnyítések vannak, főleg az új közbeszerzési törvénynek a könnyítési passzusai, tehát megemeltek bizonyos értékhatárokat azért, hogy a kisvállalkozók is be tudjanak lépni. Ez a 300 millió forintos építési beruházásoknál lévő határ, ez azt a célt szolgálja, hogy az a érték az, amikor kisvállalkozó is be tud lépni és meg tudja valósítani egy-egy felújítás vagy építési programot. Egyszerűsödött az adminisztráció, ebben még további lépések várhatók, úgyhogy ezek a tanulságai a 7-13-as időszaknak és a 14-20-as 24-20-as ebből a szempontból már megalapozottabb, jobban előkészített, ütemezésében kiegyensúlyozottabb, és ahogy említettük, már két évvel gyakorlatilag a lezárás előtt, vagy talán többen is már minden szerződést meg kell kötni, ugye vannak a kivitelezésnek bizonytalanságai, ez beleszámítva egy 2018 végi, 19 közepi zárással meg lehet oldani úgy, hogy nincs ez a eszeveszett rohanás, ami most jellemezte a 7-13-as időszakot, tehát egy nyugodtabb zárás, egy nyugodtabb, megfontoltabb pénzügyi előkészítés, műszaki zárás, átadás átvételek, és aztán az egész pénzügyi leszámolás is egy nyugodtabb, természetesebb lefolyású lesz.